Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Hogy vagyunk a már szükséges változásokkal? Úgyhogy történjen meg. Az lenne a legjobb. A változást szeretjük, csak nekünk ne kelljen változni. Ez az alap vágyunk. Legyen változás anélkül, hogy nekünk kelljen változni. De most egy picit azért mégiscsak megágyaznék ennek a témának, mert hogy hogyan kerültünk, vagy keveredtünk ide. Úgyhogy arról beszélünk, hogy létezik a büntetőkészenlét séma. A büntetőkészenlét séma alapvető logikája, hogy nincs irgalom, nincs megbocsájtás, nincs részvét, szolidaritás, nincs, hanem mi van? Van kóla, van szeretet, összetartozás. Jaj, de jó! Mégiscsak van. A Móniban bízhat az ember. Én mondom ezt nektek, Lópici Gáspár. Szóval... Tehát az egyik oldalon kiegészítő, kölcsönös igazságok vannak, az egyik oldalon van az igazság, az igazságosság, ki, mikor, mit, hogyan, kivel, mit csinált. Amit azt kétszer mondtam. Itt pedig az igaz, hogy így van, de minél inkább igazabb ez, hozzátartozik-e ehhez az igazsághoz az, hogy van részvét, vagy irgalom, vagy megbocsájtás. Vagy az igazság ebből itt semmit nem tartalmaz? Ez egy nagyon izgalmas dolog, és ennek a dinamikája és dilemmája és egymás kölcsönösen kiegészítő igazság volt, a mentén kezdtünk el gondolkodni. És jutottunk el oda, hogy szeretnénk arról az együttérzésről, arról a megértésről, szolidaritásról, részvétről és megbocsájtásról beszélni, ami sosem téveszti szem elől az igazságot. És akkor így például, és fordítva is, hogy amikor az igazságról beszélünk, akkor nem akarjuk szem elől téveszteni azt, hogy létezik megbocsátás és irgalom. Ezeket egymást kölcsönösen kiegészítő igazságként és értékként fogjuk föl, és minden igazság és érték valamilyen belső szükségletbe és mély vágyba gyökeredzik. Tehát nem valami elvi probléma ez itt, hanem éppen húsba vágó. Kérdezzük meg azokat, akik a börtönbe ülnek. Miért is mondom ezt? Azért, mert hogyha ez a szék nincsen, eltüntetjük az irgalmat, a megbocsátást és a többit, ami ebben a világban van otthon, akkor az igazságnak azt a részét ismerjük, hogy büntető igazság, vagy igazságosztás, megtorló igazságosztás. És tulajdonképpen ebben, hogy nincs is más lehetőségünk, mint hogy a bűnöst megbüntessük, hogy bűnhődjön, tulajdonképpen bennfoglaltan a következőt állítjuk, hogy nem is gondoljuk, hogy ő bármiféle belátásra juthat. Hogy együttérző lehet valaha is az áldozatával, hogy ezt megbánhatja, hogy szenvedhet a fölött, hogy ő mit követett el valakivel, hogy egy életen keresztül hordozhatja annak a fájdalmát, hogy a tettének milyen következményei vannak. Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez nincs is, tehát, hogy nekünk mindenképpen át kell életnünk vele ezt a büntetéssel. És addig nem is fordulunk hozzá még egy nagyon szoros kapcsolatban sem, valódi kapcsolati minőségben, ameddig azt nem gondoljuk, hogy az utolsó milliméterig ezt át nem élte. És amikor kiterjesztjük az igazság vagy igazságosság világát, akkor pedig arra jutunk, hogy jé, hát de milyen érdekes, hogy ha együtt látom ezt a kiegészítő párjával, hát akkor létezik olyan, hogy gyógyító igazság. Vagy változást, fejlődést előidéző igazságosság, vagy igazságszolgáltatás. Hogy ez lehetséges. Hogy tulajdonképpen lehet, hogy inkább vágyunk arra, nem csak arra, hogy a tettesnek fájjon, hanem hogy egy belátásra, együttérzésre jusson velünk kapcsolatban. De tulajdonképpen egy farambuci dolog ez, mert ha megbüntettük, már nem kérhetjük tőle, hogy legyen velünk együttérző. Kösz, milyen alapon kérem? De akkor utolsó cseppi, ki itt, ha ennyi? De mi van a kapcsolattal? Hogy megy tovább az élet? Mi van a Föld nevű bolygóval? nagyon izgalmas ez, hogy fölismerjük azt, hogy éppen az igazságot, ahogy elkezdjük egyre mélyebben meglátni, egyre jobban kiterjeszteni, fölismerjük azt, hogy nagyon is reális azt mondani, hogy létezik ez a fejlődést hozó, gyógyító, gyógyulást hozó igazság, vagy igazságosság, vagy igazságszolgáltatás. Azt nem mondom, hogy ez mindenkinél működne. Ezt nem mondom. Csak azt, hogy ez létezik. Hogy ez egy valóság, hogy ez egy érték, vagy ez egy kincs. Már is melegen van. Nektek? Jól vagytok? Most így lelazulok, értitek? Na, innen indultunk el, és ugye ide ültünk le, és azt mondtuk, mi az, ami nagyon fontos nekünk, hogy úgy mélyüljünk el most a részvétnek, együttérzésnek, szolidaritásnak a világában, megbocsátás és irgalom, hogy nem tévesztjük szem elől az igazságot, igazságosságot, fölfedeztük ilyen értelemben a fejlődést hozó igazságot vagy igazságosságot, a változás reményében megnyilatkozó igazságot vagy igazságosságot. És az érzelmi intelligencia fejlesztésének a kibontásának láttunk neki, és így jutottunk el, hogy ez nem is olyan könnyű nekünk, mert például a 10 apából egyetlen egy olyan valaki, aki a fiának, lányának az érzelmi intelligenciáját fejleszti, hát az éppen változásra volna tér, bőven, nem ugrálott senki. És hogy így akkor egy lengyel pszichoterapeutához érkeztünk el, aki izgalmasan mondja azt, hogy hogy is zajlik ez a változás, amire olyan nagy szükségünk van. És ezt a leírását szeretném mondani, és aztán még beljebb mennénk. Azt mondja, mondom ezt a 6 pontot. Dobrovolszki, így hívják, Dobrovolszki, W. Az első pont így volt, mi a fejlődő képességünk kulcsa, ugye ez a cím, valakire cím. 5. hó, 6. van, 9. De ez az előző előadásnak volt a címe, csak most ismétlünk. Azt mondja, 1, az érzelmi zavar valamilyen lehetőség, mert az érzelmi zavar azt jelenti, hogy én valamilyen határomig jutottam el, mert hiszen valami fölbosszantott, valami megijesztett, valami megrémített, valamitől kétségbe estem, valamitől elbizonytalanodtam, valamitől elkezdtem rettegni. Ez azt jelenti, hogy én valamilyen határomig jutottam el. És Schopenhauerre tekintünk föl, aki azt mondta, hogy a legtöbb ember a saját határait a világ korlátainak tekinti. És ezért azt mondjuk, nem ezek csak az én határaim. És ezek az érzések fölhívják a figyelmemet arra, hogy valamilyen határomig elérkeztem. Mint ahogy a családterápia szakirodalmából tudjuk, hogy a legtöbb konfliktus a határok mentén alakul ki. Hát hol máshol? Na most. 2. A negatív érzelmek elviselésének a képességére lesz szükségünk. Mert amikor jön az érzelmi zavar és a zavarodottság, akkor nagyon sokan úgy döntenek, mint a szenvedélybeteg, hogy azon nyomban a rossz érzéseinket tompítani kell, enyhíteni kell. Nem akarom ilyen pocsékul érezni magam, jöjjön a feles. Aztán az 1-es, a 2-es, a 2-es, 2,5-es, értitek, hogy emelkedik az adag, ez ma a szenvedélybetegség egyik ismérve, hogy a WHO mondja. És ezért milyen izgalmas, hogy a WHO mondja, hogy az egészség nem egyenlő a betegség hiányával. Ez mit jelent, hogy az egészség nem egyenlő a betegség hiányával? Ez azt jelenti, hogy ha éppenséggel nem vagyok rosszul, ez nem jelenti azt, hogy jól vagyok. Emlékeztek Seligman nagyon őszinte fölismerésére. Azt mondta, sok évtizedig foglalkoztam betegekkel, különböző pszichés zavarokkal élő személyekkel, főleg depressziósokkal, és föltettem a becsületes kérdést, jobban vannak-e? Tudjátok a válaszát? Visszanézett az életére. Azt mondja, meg kell állapítanom, hogy sok évtizedes munkám nyomán, főleg ha a depressziós klienseimre gondolok, ezek a depressziós kliensek nem lettek jobban, nem lettek boldogabbak, hanem kétségkívül kevésbé vannak rosszul. Szerintem ez nagyon értékes. Ha valaki kevésbé van rosszul, ha valaki kevésbé szenved és kevésbé fáj, szerintem az nagyon értékes. de nem biztos, hogy ettől ő jobban van, hogy jobb helyzetbe kerül, és képes fejlődni. Mikor az alkoholbeteg tompítja a fájdalmát, a függő a függőségről tárgyával tompítja a szenvedését, kétségkívül örülök neki, hogy neki ez most nem fáj annyira, hosszú távon viszont nagyon sajnálom, hogy most teszi magát tönkre. Tehát ezért a fejlődés első kulcsa, hogy az érzéseimet, az érzelmi zavaraimat lehetőségnek látom, és úgy értelmeztem, s valamilyen határa még jutottam. Úgy érzem, hogy hosszan ismétlek, nem, gyerünk, hát ezt már megértettük, ugye? De azt tudjátok, hogy az nem számít. Szóval megértették, és akkor mi van? És akkor még semmi változás nem jött létre, csak buta rosszul lévő emberből okos rosszul lévő ember lett. Ez nem biztos, hogy akkora siker. És ezért visszatérnék ide, emlékeztek, a WHO azt mondja, és ez nagyon szép, mert ide majd akarok kanyarodni, hogy hát most már tudjátok, mit mond, hogy a betegség nem legyen az egészség hiányával. De eddig csak az egyik részét emeltük ki, ez pedig az, hogy tehát, ha nem vagyok rosszul, ebből nem következik, hogy jól vagyok. Nem vagyok beteg, hogy kaptok egy leletet, mert egy nagyon kulturált cégnél vagytok évente orvosi vizsgálat. Na, ez a milyen jó dolog. Na, nagyon jó dolog. Az urológus kivéve. És ha megnézitek, ó, nekem van élményem. Neked, kegyednek is. Hát azt nem tudom. Nem, ezt nem tudom összehasonlítani. Nem, hanem másfajta. Ez még nagyobb bizonytalanságba sodort. Most engem itt a színpadon, és ez kétségkívül kiszolgáltatott helyzetbe sodor. Nőgyógyát értettem. De látjátok, hogy ez nem segített rajtam. Jó, na most, jó, gyerünk! Tehát, jó, tehát tényleg... Nekünk az urológus. Jó, gyerünk ebben most, mert van egy pár történetem, amit most nem osztok meg, mert egy ilyen emelkedett témánál tartunk, és ez most nem az a helyzet. Azért jöttünk, hogy a változást segítsünk elő. Nem az, hogy itt élvezkedjünk mindenféle nevetséges ilyen történetekbe. Na most. Tényleg most átélem, hogy nekem küldetésem van. Valamiért jöttem. Szóval, most még csak az egyik részét fejtettük ki, ez pedig az, hogy attól, hogy megvan a leleted, és negatív, ez mindig olyan furcsa nekem, hogy a negatív leletnek kell örülni. Ez nem megy a fejembe, nem. De mindegy, tehát a lelet, ugye, látjátok, hogy ez az orvosi modell. Tessék? Igen? Ért? Bacillus negatív, nincs baci. A sok milliárdon kívül, ami jó, hogy van. Jó, gyerünk, értem, érő negatív, értem, hogy nincs, aminek nem kell lennie, az nincs. De ebből nem következik, hogy aminek kéne lennie, az van. Vagy hogy jó, hogy van. Nincs félelem, nem biztos, hogy van öröm. Hát nem, attól, hogy nem félek, még nem biztos, hogy örülök. Attól, hogy nem vagyok dühös, még nem biztos, hogy békesség jár át. Hanem csak azt jelenti, hogy nem vagyok dühös. Oké, ezt a részt értjük. De a másik, ez is legalább olyan szép, hogy ez azt is jelenti, hogy ha az egészség nem egyenlő a betegség hiányával, akkor az is lehetséges, hogy én beteg vagyok, és köszönöm szépen, jól vagyok. Hogy beteg vagyok, és azt mondom, sose fogok meggyógyulni. Például háromszor műtötték a térdem, azt mondta nekem a műtő orvos, hogy minden egyes műtét 10%-ot von le abból, hogy a térdednél a 100% körülbelül mit jelent ahhoz képest, ha nem műtöttük volna meg. Háromszor műtötték a térdem, tehát akkor az 90, 80, 70. Tehát ez a térdem tökéletes, amilyen tökéletes lehet három műtét után, 70%-os. És sosem lesz jobb, csak rosszabb. De ha megkérdezitek, hogy egészséges vagyok, akkor teljesen egészséges vagyok. Teljesen rendben vagyok. Nem azért, mert egy jó cégnél dolgozom, ahol minden évben elküldenek orvosi vizsgálatra, hanem mert megyek. Na, tehát amit a WHO mond, hogy az egészség nem egyenlő a betegség hiányával, annak két nagyon fontos üzenete van. És azért is hangsúlyozom ezt ki, mert ezt még majd bővebben ki szeretném fejteni. Tehát a második pont... A király... A második pont... negatív érzelmek elviselésének a képességére van szükség. A tele a gatya, mégse rohanunk rögtön. Na, ide-oda, amoda, lábad ide, laboda. De élet, de nem szólhat az élet csak a kötelesség teljesítésről, ért az előadó előadást tart. Ezt akarjátok? Ennyi nektek elég? Eljön a 15 perc, belepusztulok. Az élet több kell, hogy legyen, de az előadó csak előad. Milyen egy sekélyes vágy ez. Jó, de, na, Feri, megyünk tovább. Legalább te menj tovább, mert a többiek már régen unszolnak erre. Jó. Harmadik pont így szól, az önreflexió képessége, hogy tulajdonképpen mi is történik velem. Mi játszódik le bennem? Á, hogy most ezek az érzések dúlnak benne, ezek az érzések ezt csinálják velem. Én ezekkel az érzésekkel ezeket szoktam csinálni. Ó, most valahogy látom ezeket, ó, most éppen hoztam egy döntést arra vonatkozóan, hogy nem tompítom a rosszul létemet. Alkohollal mondjuk most nem enyhítek magamon. Egy éjszakás kalanddal nem enyhítek magamon. Behúzok neki egy nagyot, hogy fájjon neki, nem enyhítek magamon. Elmegyek a plázába, hogy vegyek egy cuccot, amire semmi szükségem, nem enyhítek magamon. Mondjam ezeket tovább, hogy nem enyhítek magamon, mert múltkor volt ez, tudjátok, hogy kuka! Most meg nem enyhítek magamon, nem enyhítek magamon, és akkor, na ó, ez már most, ez érzitek a ritmus? Nem enyhítek magamon. Ezt ajánlom, hogy mondjam, közkincsé tettem, tehát ebből születik egy jó szám, akkor én nagyon fogom rajta tolni. Gyerünk! Hát, négyes pont. Látjátok, elég gyorsan, huszárosan megyünk. Nem? Hát huszárosan. Hát most ez egy támadás lenne, akkor még időben lennénk. Négy. Azt mondja, ez éppen tényleg, van akinek ez volt a gondolata, hogy miért van az, hogy a magyar ember halogat. Hát egyrészt Duna-Tisza hal, tehát van egy affinitásunk erre, meg Balaton. Nehéz lesz nektek kipecázni az értékes mondatokat a mai előadásból. Most mit akart mondani? Ez lényegi, vagy nem? Hátjátok, a kreativitásra buzdítalak benneteket. Ez nem, hogy ideülök a szórakoztasson. Tudjátok mit? A hozzáadott érték nálatok van. Én csak előadok ezt, azt. Tehát a negyedik pont így szól, belátás. Tessék? Nem, most tényleg nem. Nem. De ezt a hangsúlyt ki voltál te? Igazság őrzője. De ez olyan szép, pont velem szemben vagy. Látjátok, ilyen az egymást kölcsönösen kiegészítő igazság. Ez pont így működik. Ilyen a kapcsolati egyensúly. Hogy én éppen értitek, úgy tenyészek el, és akkor egyszer csak valaki egyre inkább átáll a libikókának a másik részére, és ő őrzi, hogy téma van, az most ott tart, hogy... Annyira szép ez a kiegészítő igazság, és kapcsolati egyensúly formájában tört felszínre, és a tört... De ez volt benned. Jó, hát én nem tudom, mi volt benned, de ez. Tehát a halogatás, valaki azt mondta, a magyar ember halogat, kulturális örökségünk, ráérünk arra még alapon, mégpedig azért, mert a mi igazi magatartásformánk, amiben elevenek vagyunk, az a huszárvágás. Az utolsó pillanatban megoldani egy huszárvágással. Kihúzni magunkat, hey! És rána megint enni a pörköltöt. Nézzük a negyedik pontot. Fejlődő képesség, ez a cím. Belehúzok. Négy. Belátás. Na, látjátok, ha nem mondok semmit, akkor most mi van? Milyen belátás, belátás? Hova belátás? Hát ez érdekes. Gyerünk, belátás. Tehát azt emeltük itt ki, hogy az igazság rám vonatkozó részét belátom és magamra veszem, miközben ugye, ha eljutottam a határomig, rossz érzéseim támadtak, elkezdtem reflektálni magamra, fölismertem akkor az egyoldalúságaimat, esetleg a sebzettségeimet, esetleg a rossz rutinjaimat, kezdtem, és egyszer csak így az igazság rámeső részét magamra venni, na ez már például kifejezetten fájdalmas tud lenni. Még egy ok, hogy tompítsuk a rossz érzéseinket. Kifejezetten fájni tud az igazság személyesen ránk vonatkozó részét magunkra vonatkoztatni. Hát kinek ne volna erről élménye? Mennyit tudunk nyüglődni, míg egy jó vanna, egy idáig eljutunk. Jó! Tudjátok, ha valaki azt mondja, hogy jól van, tudom, kettőn áll a vásár, ez még semmi. Kuka. Ez semmi, mert nincs benne belátás, ez egy ilyen szöveg. Hát az igazság magunkra vétele. Jó esetben tovább motivál bennünket a megismerés utáni vágy, hogy tulajdonképpen ez hogy is van. És a gyermeki részünk sokat tud nekünk segíteni, mert a gyerek kíváncsi. Szóval tulajdonképpen hogy van ez? Hát, hogy valahogy a félelmemet lekörözi a kíváncsiságom. A gyerekben ez sokszor van így. Ismerős ez? Félek, de... Csak előre megyek. Például most eszembe jut a karácsonyi ajándékok kikutatása. December hónapban. Ti csináltatok ilyet? Vagy ti csináltátok? De jó. Nem, jó kislányok, nem? Ó. És akkor neked minden meglepetés volt. Nagyon jó volt. Sose éltem át. Tehát amikor a félelmet fölülmúlja a vágy a felfedezés után, és az igazság inkább a felfedezés, hogy valamit meglássak valahogy több fény után, legyen valahogy több fény. Ötödik pont, itt tapicskoltunk, nem véletlenül, ellehetetlenülés. Mondhatjuk azt, hogy krízis, ellehetetlenülés, halálfélelem. Ez az, amire a cím is vonatkozik, hogy na itt vagy van egy belátás, vagy nem, de belül átéljük azt, hogy most tényleg vagy történik változás, vagy ebbe már csak beledögleni lehet. A következő rész, amikor már bele is döglöttünk. Szóval most beledöglöttünk, most ezután mi van? Hogy így maradok, vagy van tovább? Ezért mondhatjuk ezt, hogy... A lengyel terapeuta azt mondta, most fordítom inkább, hogy lengyelből, hogy... Tehát tényleg, nincs kedvem idegen szavakat használni, azért tessék. Úgy fordíthatnánk le, hogy értékes szétesés. Szép. Ugye a szétesés, szétesett. Értékes szétesés. Hiszen tulajdonképpen egy olyan rend, vagy olyan rendszer, vagy egy olyan egyensúly esett szét, amit már a hátunk mögött érdemes hagynunk. Hát a szétesés ezzel együtt nagyon tud fájni. Az egy reális veszteségünk lesz. De mégis ez egy nagyon értékes, bizonyos szempontból kihagyhatatlan, végre való szétesés. Olyan szép, Hermann Hessének van egy novellája, olyan szépen írja le, két gyóntató pap találkoznak egymással, mindenki már nem évtizedek óta gyóntat, és mind a kettő elbizonytalanodik. És van egy a lágyszívű gyóntató, és van a szigorú gyóntató, és a lágyszívű gyóntató sok évtized után arra gondol, hogy talán neki szigorúbbnak kellett volna lennie. És később kiderül, hogy a szigorú gyóntató pedig arra jutott, hogy neki talán látszívűbbnek kellett volna lennie. És mind a ketten arra jutnak, hogy fölkeresik a másikat, akit hírből ismernek. Hogy ez gyönyörű, szép, most na, és ebben kicsit olyan tantörténetes, de most nem ez. Na, és akkor elvileg gyónásra megy oda egy férfi a gyóntatóhoz, és a bűnbánattartásnak semmilyen jelét nem mutatja. És a gyóntató meghallgatja őt nagyon kedvesen, és egyszerűen útra bocsájtja. És a másik zavarodottan áll, és azt mondja, hogy Hát ez mi volt? Hát hogy egy mondatot sem mondtál neki arról, hogy az igazság ráeső részét már vegye magára? Hogy fény évekre van attól, hogy az igazság rá, magára eső részét magára vonatkoztassa? Hát hogy nem ráztad őt meg, nem döbbentetted meg, nem szembesítetted őt ezzel? És akkor azt mondja, ez a másik gyóntató, nézd, megtehetném ezt, de ez nem így működik, hanem úgy, hogy az élet előbb-utóbb meg fogja cincálni, és nagyon rosszul lesz. És amikor az élet ezt csinálja vele, és nagyon rosszul lesz, akkor jó eséllyel vissza fog jönni. Mert ott egy belső késztetést fog átélni, hogy az igazság ráeső részével találkozzék. Azt mondta ez a gyóntató ebben a novellában, azt mondja, hogy még nincsen elég rosszul. Bölcs dolog megvárnunk, míg rosszabbul lesz. És amikor már annyira rosszul van, akkor majd fölkeres. És valószínű sokkal motiváltabb lesz, hogy az igazság ráeső részét fölismerje, és hogy egy már régen szükséges változást megtegyen. Addig pedig legfőjebb csak vitatkozni tudnánk egymással. És ugye ez a mondat, hogy nincsen még elég rosszul. Oké. Tehát ez az ötödik pont, hogy szétesünk, nevezhetjük krízisnek. A megoldási kísérleteink elégtelenségével találkozunk. Oké. Értékes szétesés. Olyan szépet mondott egy valaki, hogy azzal kacérkodtam, hogy milyen izgalmas volna egyszer egy könyvnek ezt a címet adni, hogy olyan sokan fölteszik ezt a kérdést a segítőnek, hogy most akkor miért? Miért? Miért pont én, miért pont velem, miért pont... Na, oké, kiegészíthetitek. És erre a segítő a következővel válaszol. Miért? Ó, ez szép. Jól tudtam mondani? Miért? Ha valaki elkezdi azt kérdezni, hogy miért, akkor talán a legszebb kérdés azt kérdezni tőle, hogy miért? Hogy ezt kérdezed, hogy miért? Ha. Szépnek látom. De az életem. De. Még ha én mondtam, akkor is jó, nem? Hatos. A hatos így szól, belső érzelmi tudatosságra jutni. Az derül ki, emlékeztek, mikor Kolbnak a tapasztalati tanulás modelljét néztük meg, azt minden évben valahogy idehozom, annyira hatékonyan és nagyon jó használható, és jól ír le valamit, hogy mindig ez volt a kérdésünk, miért van az, hogy valaki az életből tud tanulni, és más valaki pedig nem tanul az életből. Hogy az élet tapasztalataiból nem válik élet bölcsesség. Miért van az, hogy Mari néni el se hagyja a falut, és az élet tapasztalataiból élet bölcsesség fakad? Mi meg körbe repüljük 28-szor a földet, 3 kontinensen élünk 8 országban, elvégzünk kismillió képzést, és az élet tapasztalataink nem sűrűsödnek össze bölcsességgé. Miért? És erre az a válasz, most nem a válasz, nem nagybetűs a válasz, hanem hogy itt ebben a rendszerben ez a gondolat jön erre a kérdésre, hogy azért, mert nincsen meg a kellő tudatosság. Ez már nem egy ilyen az önreflexióval, hanem végig tudok nézni folyamatokat, látom a rendszert, és valamit megőrzök, valamit kikristályosítok abból a krízisből, hogy megértem a krízisemnek a természetét, hogy fölfogom, hogy tulajdonképpen hogy játszódott le ez a folyamat, hogy elkezdek rutinos lenni a bajban. Az felejthetetlen, hogy Volt egy riporter, az idős házaspárral készítette az interjút, tudjátok. Aztán talán múltkor ezt mondtam, idős házaspárral. És akkor az idős házaspár elmondta, hogy tulajdonképpen az élet útjuk során négyszer kezdtek nulláról. De négyszer. És akkor eldöbbent, nem eldöbbent, hanem megdöbbent és elámult. Ez annyira, amikor szavakat sűrítek. Tehát eldöbbent a riporter, és azt kérdezte tőle, hogy tőlük, hogy hát de hogy volt maguknak ehhez lelki erejük? Erre a férfi azt mondja, hát tudja, a negyediknél már volt rutin. Hát de még arról kezdenek, mert háromszor megcsináltuk. Látjátok, hogy milyen izgalmas valaki azt mondja, háromszor kezdtem, vagy négyszer nulláról. Átéltem már 8 krízist életemben. És a 8 krízist átéltem, mikor jön a 9., azt mondja, a másik meg azt mondja, megint egy krízis, végül van, miért pont vele, miért pont, most 4 éve is krízisem volt, megint egy krízis. Nem igaz. Oké, ez? Hogy az egyik tanul a kríziseiből, egyre járatosabb lesz benne. Egyre inkább kiismeri a saját és az emberi természet kríziseit. A másik meg csak egyre rosszabbul van tőle, hogy miért pont meg így, miért pont én. Tudod, olyan kedvesek tudtok lenni, ez engem mindig meghat, hogy életközepi válság. Van ilyen téma. És akkor tudjátok, hogy az életközepi válság mikor érhet el bennünket? A szakirodalom szerint az életközepi válság 35 és 65 között bármikor. Egy kis világosság. És mikor ezt el szoktam mondani, főleg egy csoportban ülünk, és akkor beszélgetünk a témáról, akkor szinte majdnem mindig van valaki, aki ilyen lelkesen, hogy valahogy egyensúlyozza ezt a drámai kutatási eredményt, akkor azt mondja, hogy én már túl vagyok. És erre tudjátok, hogy mi a válasz? Kétszer is lehet. Hát értitek, de most 35 évesen kidolgozol valamit, az 65 évesen jó lesz. De hogy lenne már jó? 30 évig kitartana? Ez a gonosz segítő öröme. Nem tart ki. De mi az, ami kitart? Hogyha tudatosítottam magammal, hogy mit csináltam 35 évesen. Hogy éltem meg, hogy amikor fölismerem, ez egy krízis. Hát ez egy krízis. Hát ez ismerős. Ha most még rosszabbul is leszek, akkor nem fogok beijedni. Ha most még rosszabbul lettem, hát ezen nem érdemes siránkozni. Ha gyerünk, tartson az emberi kapcsolataidat, dolgozz, ha tudj. Tudj. Hát tudj. És ha tudsz. Ha nem tudsz dolgozni, akkor emiatt se aggódjál. Mert még krízisben lehet, hogy nem tudsz dolgozni. Akkor tartsd fel a kapcsolataidat. Lehet, hogy semmilyen sincs kedved. Nem baj akkor is. Nem kell ezt agyon gondolni. Te csak találkozzál. Nincs benne örömed? Igen, ez így szokott lenni. Nyugi, csak csinál. Hát 25-ször rosszabbul lehetnék, ha nem ismerem ki magam a kríziseim természetében, amiben egy csomó egyetemes vonás lesz. Tehát ezt mondja ez a terapeuta, hogy ezért lehetséges, hogy mindannyian átélünk kismillió krízist. Főleg ugye az is lehetséges, átélem az egyéni krízist, személyiségfejlődésem krízisét. Na, én egy társkapcsolatban élek, akkor társkapcsolati krízist is át fogok élni. Családban vagyok, családi kríziseket át fogok élni. Vagyok egy cégnél, cég krízise is át fogom élni. A világ egy kicsit ti, azt is át fogom élni. Hát az a normális, hogy kiismerjük magunkat a krízisnek a természetében. És ez egy lényegi dolog, mert most akkor elmondtam a 6 pontot, ezt most nem is akarom, hogy például milyen kevesen vannak olyanok, most hogy milyen kevesen vannak azok, akiket, ha megkérdezünk, hogy le tudod-e írni pontról pontra, hogy mitől és hogyan lettél jobban? Kőzöm sincs. Mit csináltál magadért? Önismereti csoportban annyira szép ez. Van egy csoportvezető társam, nagyon szereti ezt a kérdést. ülünk a csoportba, azt mondja, az a kérdésem, hogy egy hónappal ezelőtt találkoztunk, az előző hónapban mit tettél magadért? Valami. Ki? Hogy egészen váratlanul tud bennünket érni egy ilyen kérdés. Mit tettem magamért? Mit tettél akkor, amikor jobban lettél? Hogy csináltad? Mibe kapaszkodtál?
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.